Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunkat énekeljük. A 8. Zsoltárunk első versét, ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk. Foglaljunk helyet, és a 398. énekünket keressük elő, és énekeljük el mind az 5 versével, Úr lesz a Jézus mindenütt. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az Ótestamentumból olvassuk, a Királyok második könyvéből, a 23. rész első 6 verséből, aztán a 11-től 16. versig terjedő szakaszból, végül a 24-től 28. verseket. Tehát Királyok második könyve, 23. részében az első 6 verse, majd a további megjelölt versek így szólnak hozzánk. És elküldött a király, és hozzágyűltek Júdának és Jeruzsálemnek minden vénei. És felment a király az úr házába, és Júdából minden férfi és Jeruzsálem minden lakosa vele volt. A papok, a próféták és az egész nép kicsintől fogva nagyig. és minden beszédét elolvasá előttük a szövetség könyvének, mely megtaláltatott az úr házában. És odaállt a király az emelvényre, és kötést tett az úr előtt, hogy ők az urat akarják követni, és az ő parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrizni, és beteljesíteni e szövetség beszédét, melyek megvannak írva abban a könyvben. És ráállott az egész nép e kötésre. És megparancsolta a király Hilkiának, a főpapnak, és a másodrendbeli papoknak, és az ajtóőrzőknek, hogy az úr templomából hordjanak ki minden edényt, melyet a Baálnak, Aserának és az egész mennyei seregeknek csináltak, és megégette azokat Jeruzsálemen kívül a Kidron völgyében, és azok hamvait Bételbe vitté. És kiirtotta a bálványpapokat is, akiket Júda királyai állítottak be, hogy a magaslatokon töménezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem körül, és mindazokat is, akik Baálnak, a napnak, holdnak, égi jeleknek, és az egész mennyei seregeknek töméneztek, kivéve az úrházából az Aserát is, Jeruzsálemen kívül a Kidron patakja mellé, és megégette azt a Kidron völgyében, és porrá zúzta, és annak porát a közösség temető helyére hintette. És eltávolította a lovakat, melyeket Júda királyai a napnak szenteltek az úrházának bemenetelénél, a Nátán Mélek udvari szolgaháza mellett, amely Farparimban volt, és a napszekereit tűzzel elégette. És az oltárokat, amelyeket az Akház palotájának tetejére helyeztek, melyeket Júda királyai csináltak, és azokat az oltárokat is, amelyeket Manassé csinált volt az úrházának mindkét udvarába, lerontotta a király, és lehányván porukat a Kidron patakjába szóratta. És azokat a magaslatokat is megfertőztette a király, amelyek Jeruzsálem előtt voltak, az olajfák hegyének jobb felől lévő oldalán, amelyeket még Salamon, az Izrael királya épített volt, Astóretnek, a szidonbeliek utálatosságának, és Kámósnak, a moábiták utálatosságának, és Milkomnak, az Ammon fiai utálatosságának. És összetörte az oszlopokat, és kivágatta az aserákat, és azok helyeit embercsontokkal töltötte meg. Még az oltárt is, amely Bételben volt, a magaslatot, melyet Jeroboám a Nébát fia csinált, aki vétekbe ejtette Izraelt, azt az oltárt is, és azt a magaslatot is letörte, és a magaslatot felégette, porrá tette, és az aserát megégette. És körültekintett Jósiás király, és meglátta a sírokat, amelyek ott a hegyen voltak, és elküldött és elhozatta a csontokat a sírokból, és megégette az oltáron, és megfertőztette azt az úr beszéde szerint, melyet mondott volt az Isten embere, aki e dolgot megjövendölte volt. És kivesztette Jósiás király az ördöngősöket, a titokfejtőket, a teráfokat és bálványokat, és mindazokat az utálatosságokat, melyek láttattak Júda földjén és Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvény beszédét, amelyek megvalának írva a könyvben, melyet Hilkia pap talált meg az úrházában. Nem is volt őhozzá hasonló király ő előtte, aki így megtért volna az úrhoz, teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből, Mózesnek minden törvénye szerint. De utána sem támad hozzá hasonló. De az úr mégsem szűnt meg az ő búsult nagy haragjától, melyel megharagudott volt Júdára, mindazokért a bosszantásokért, melyekkel bosszantotta őt Manassé. Mert azt mondta az Úr, Júdát is elvetem szemeim elől, mint ahogy az Izraelt elvetettem, és megutálom ezt a várost, melyet elválasztottam, Jeruzsálemet, és ezt a házat is, melyről azt mondtam, ott legyen az én nevem. Jósiásnak pedig egyéb dolgai és minden cselekedetei, vajon nincsenek-e megírva Júda királyainak krónika könyvében? Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által hódolattal állunk meg most előtted, és imádjuk a te hatalmas és szent nevedet. Egyedül te vagy méltó erre az imádatra és hódolatra. Te, aki mindenható vagy, szent vagy, igaz vagy, tökéletes szeretet vagy, és minden egyéb tökéletességnek is a foglalata. Urunk, fejet és térdet hajtunk előtted, és hódolunk neked. Köszönjük te néked most azt, hogy adtad nekünk a Bibliát. Ezt a könyvet, amelyben beleírattad a te szavadat, ami hozzánk szól. És amely akkor is a te szavad, ha magunk se hiszünk benne, vagy talán sokan ebben a világban nem hisznek benne. Köszönjük, hogy a te igéd az él és megmarad örökkön örökké. Köszönjük néked, hogy ezt az igét lelked által hirdetteted ma is nekünk. Kérünk, hogy te szólíts meg ma a Biblián keresztül, te taníts minket, és te ajándékozz meg a te drága beszédeddel, mely megelevenít minket, mely új életre segít, mely által visszatérítesz magadhoz, mely által újjászülsz bennünket élő reménységre, mely által Krisztushoz vezetsz, mely által boldog földi életet és boldog örök életet adsz nekünk, mely által meggazdagítod az életünket. Urunk, szomjazzuk a te drága szavadat, kérünk, hogy te szólj hozzánk, és te taníts minket ezen a napon is. Köszönjük néked, hogy te ígéreted szerint itt vagy velünk, és megáldasz minket egyen-egyenként. És kérünk, hogy ne csak minket, hanem mindazokat a helyeket áld meg ebben a városban, és ezen kívül is, ahol a te igédet vágyják és óhajtják az emberek, és ahol a te szolgáid azt hirdetik. Köszönjük, hogy mindenhol jelen tudsz lenni, Urunk, a te dicsőséges szavadat mindenhol meg tudod szólaltatni. Kérünk, hogy tedd ezt a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 214. énekünknek a második versét. A 214. énekünk második verse így kezdődik. Tégedet azért alázatos szívvel kérünk, oltalmazz atyánk jobb kezeddel. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg Ézsaiás könyvéből, az 51. rész 3. verséből. Ézsaiás könyvében az 51. rész 3. verse így szól hozzánk, mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, a mai istentiszteletünkkel szeretnénk folytatni egy témát, amit elkezdtünk még februárban. Mit tehetünk az egyházunkért? Most hadd térjek vissza ehhez a témához. Akkor elmondtam azt, hogy ha az Úr Jézus Krisztus munkálkodik a szívünkben, és elvégzi a maga munkáját, akkor ezáltal arra képesít, hogy gyülekezetünket, és azon keresztül egyházunkat is megépítsük. Miért kell megépíteni? Azért, mert romos állapotban van. Csak a 20. században rövid időn belül több nagy trauma érte népünket. Az első világháború, Trianon, aztán a második világháború, majd a népünkre rátörő kommunista ideológia, aztán jött az újabb sokkhatás, az ateista és materialista kommunista diktatúra és ideológia, most pedig ennek liberális változata árasztotta bennünket. Mindez rázódult a népünkre, és természetesen egyházunk tagságára is, és mindennek eredménye az részben, hogy egyházunk romhalmazzá változott. Ami tovább pusztította a mi református egyházunkat, az az úgynevezett liberális teológia, amely a Biblia kritikára épül, Isten szavának a kritizálására. Ez az egyszerűség kedvéért körülbelül úgy néz ki, hogy ami a Bibliában van, az hát csak részben lehet igaz, és javarészt nem igaz, nem úgy volt. és azok az emberek tulajdonképpen nem is éltek javarészt, aki a Bibliában van, és azok az események nem történtek meg, amiket ott olvasunk, vagy nem úgy történtek meg, nem akkor történtek meg. Nem is az írta ezeket a könyveket, akikről a könyvek maguk állítják, hogy írták ezeket a könyveket, és így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag ezáltal a Biblia tekintélyét abszolút degradálják, nullára csökkentik a teológiai hallgatók előtt. Na, a lelkészek, akik hallgatják 6 éven keresztül ezt a fajta liberális teológiát, elkezdenek ennek az egyáltalán nem bibliai és reformátori teológiának a szellemében gondolkozni, élni és prédikálni. Csak hogy ez a teológia egyáltalán nem gyülekezet építő teológia, és nem hitre segítő, nem Jézus Krisztusba vetett hitre segítő teológia, hanem éppen ellenkezőleg. Ezek a liberális alapmeggyőződésű vagy hitű lelkészek, ezek akaratlanul is az előbb említett külső romboló erők szövetségeseiként fejtették ki, és fejtik ki mind a mai napig ténykedésüket a mi egyházunkban, belülről emésztve a kívülről is meggyötört egyházunkat és gyülekezeteinket. Mindehhez harmadik tényezőként, további romboló erőként hozzájárult az, hogy a kommunista időktől kezdve, tehát ott a II. Világháború utáni fordulattól kezdve, az egyházunk felső és közép vezetői lepaktáltak az állammal. Ugye ez a papság, az úgynevezett békepapság, a mi egyházunkban is így neveztük és nevezzük őket. Na, ez aztán elérte azt, hogy egyházunkban azokat a lelkészeket és egyháztagokat, akik mondjuk tényleg Isten igéjét komolyan vették, és érvényesíteni akarták, és a saját életükben is, de a gyülekezet, az egyház életében is, most ezeket a konzervatív, református, bibliai meggyőződésű lelkészeket és egyháztagokat, presbitereket lehetőleg elnémítsák, szétszórják. A lelkészek legnagyobb részét ugye a legeldugottabb kis falvakba kiszorították, hogy semmi befolyásuk ne legyen az egyháznak a szélesebb közönségére. Nem írhattak cikkeket a hivatalos lapokba, arról szó se lehetett, hogy könyveiket kiadják ebben az egyházban. Nem tanulhattak, nem képezhették magukat, külföldre nem mehettek tanulni, hiába hívták őket, hiába fizettek volna nekik minden, nem engedték ki őket. A nagyvárosokból sokszor egyenesen kivoltak tiltva, nem állami vezetők által, hanem esperesek, püspökök által. Úgyhogy be se tehették oda a lábukat. Ez a békepapság, azokat a lelkipásztorokat, illetve azokat az egyházi belső mozgalmakat, amik még a 20. század elején indultak a mi egyházunkban, az SDG, a Solidau Gloria Szövetség, Betánia Szövetség, FB, és a többi, amelyek komoly lelki tartalmat képviseltek és megújító erőt jelentettek a mi egyházunk népe között, ezeket a mi egyházunkban ez a békepapság felőrölte, ellehetetlenítette, megszüntette, nevetségessé tette. Vagyis ez a felső és középszintű egyházi vezetői társulat, mondhatnánk bandának is őket, sajnos kiszolgálták a kommunista államnak az egyházpolitikáját, és tovább emésztették belülről a mi református egyházunkat. Negyedszer pedig azt kell elmondani, hogy sajnos ez a kívülről jövő és belülről többszörösen egyházunkat emésztő romboló erő, ez sajnos nem talált egy hitben, ismeretben, kegyességben erős református egyház tagságot. Sajnos. Egyházunk népének a nagy része mindezt sajnos úgy kapta a nyakába, szabad így mondanom most, hogy hát a legnagyobb része csak formálisan volt református, de gyakorlatilag hitetlenül élte a maga hétköznapi életét. Egy másik kisebb része a hitben abszolút kiskorú volt, vagyis a Biblia ismeretében, a hitvallásaink ismeretében, azoknak a gyakorlati életbe való átültetésébe majdnem, hogy hát nagyon-nagyon gyengécske lábakon állt. Nagyon sokakat meg is félemlítettek, és egyházunk népének gyakorlatilag, testvérek, nagyon kis része, nagyon picike, elenyésző kis része volt, amelyik ellenállt ezeknek a romboló erőknek és romboló hatásoknak. Úgy lehetne mondani, mintha a szervezetünkre rátörnek ugye a kórokozók, és az immunrendszerünk pedig gyakorlatilag nullán van. És nem tanúsít ellenállást a kórokozókkal szemben. Az egyházunk népe, sajnos testvérek, nem tudott ellenállást tanúsítani ezzel a külső, belső, többszörös és mondhatnánk démoni támadással szembe. Romos állapotba került az egyházunk, testvérek. Lehet, hogy ezt itt a testvérek most éppen annyira nem érzékelik, mert a sajtót itt-ott azért olvassuk, látjuk, halljuk, aztán a médián úgy jön keresztül, mint hogyha mi egyházunk milyen virágzó egyház lenne, és mennyire nagyszerű egyház lenne. De hát akik a média hazugságain túl tudják tenni magukat, azok látják, hogy és a valóságot valamelyest ismerik, azok látják, hogy az a kép az egyáltalán nem igaz. Sajnos nem igaz. Bár csak igaz lenne, de nem igaz. Sokszor egyébként, amit látunk, az is elkeserítő. De most már ebben nem menjünk bele. Na hát itt vagyunk, elég romos állapotban, testvérek. Most azt gondolom, hogy azoknak, akiknek életében, szívében, ami drága megváltónk, az Úr Jézus kifejthette a maga megújító munkáját, akiket újjászült, azoknak egy nagy feladatot adott ebben az egyházban. Tudnélik, amit a Bibliában olvasunk, megépíteni a régi romokat, az ősi pusztaságokat. Építeni, testvérek. Azért újított meg minket az Úr, ha minket megújíthatott, hogy mi építsük meg az egyházunk romjait. Miért? Miért kell ezt tennünk? Azért, testvérek, mert az egyházunknak egy isteni küldetése van. Küldetésünk van. Lehet, hogy nagy része ezt abszolút nem veszi komolyan, de az egyházunknak ettől függetlenül mégis van egy isteni küldetése, és ez az, hogy hirdesse ebben a világban a bárány evangéliumát, a Krisztus evangéliumát, aki a magyaroknak is adatot egyedüli üdvözítő, hogy hirdessük őt, hogy képviseljük őt, hogy a benne rejlő kincseket elmondjuk az embereknek, és hívjuk az embereket az Úr Jézus Krisztusba vetett hitre, hogy az evangéliumot hirdessük, a Krisztusban rejlő boldogságot, örök életet hirdessük, és segítsük az embereket, hogy higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, hogy üdvözüljetek. Drága testvérek, ezzel a missziói küldetéssel vagyunk megbízva, mi református emberek. És nekünk ezt teljesíteni kell, és ha ezt teljesítenénk, akkor azzal használnánk a legtöbbet, ami magyar népünknek. Azzal használnánk a legtöbbet, ami sokszorosan meggyötört és szeretett magyar nemzetünknek. Itt van a mi népünk, testvérek, a lelki halálban, a bűnnek a nyomorúságában. Látjuk az erkölcstelenséget, látjuk, hogy rajtunk nyugszik az Istennek az átka, az Istennek a haragja, testvérek. És ez a nép nem akar ebből az állapotból úgy tűnik kijönni, nem is tudna kijönni, de nem is akar kijönni. Semmi más nem segíthet a mi népünkön, amit egy halálos beteg, aki már senki nem tud segíteni, körül minden lemondott, még egyedül Istennek van lehetősége, hogy valahogy ebből a nyomorúságból fölemelje és föltámassza. Hát az egyetlen üzenet, ami a mi népünket ebből a nyomorult állapotából ki tudja emelni, az nem a bankok üzenete, meg nem a pártok üzenete, hanem az Istennek az üzenete, ami a Krisztusban van. Krisztust üzeni az Isten ennek a mi népünknek. És nekünk, reformátusoknak ezt a Krisztust kell az életünkkel, a szavainkkal eléjük állítani mi honfitársainknak, hogy használjunk nekik, hogy megtalálják Krisztust benne az igazi, teljes földi életet és az örök életet is. És ez még csak a dolog egyik része, mert ha az egyházunk ezt a küldetését be tudja tölteni, akkor nem csak az egyházunk a népünk javát szolgálja, hanem Isten dicsőségére is van. Isten dicsőségét is szolgálja, márpedig az egyháznak, testvérek, a Biblia szerint az Isten népének a küldetése, nem csak a reformátusnak, akármelyiknek, a küldetése, hogy Isten dicsősége általa fölragyogjon a világban. Istennek a nagysága, az ő szeretete irántunk, nyomorult bűnösök iránt, az ő igazságossága, az ő hatalmassága, az ő jósága, az ő végére mehetetlen szeretete, valahogy Isten a maga teljességében ragyoghasson e fölött a nép fölött, mint a nap ragyog fölöttünk a mai reggelen. Isten dicsőségét kellene, hogy szolgáljuk, testvérek, és hogyha mi egyházunk nem tölti be a küldetését, mert olyan nyomorult állapotban, vagy nem tudja betölteni, akkor nincs is az életének értelme, a létének sincs értelme. Nincs értelme, testvérek, ha az egyházunk önmagáért van, ha úgymond csak a népünk javát szolgálja, nincs értelme, hogy itt legyen. Amikor Izrael elvesztette azt, hogy ők az Isten dicsőségért voltak, azt mondja, Isten, megutáltam őket. Megutáltam még Jeruzsálemet is, amiről azt mondtam, hogy a nevemet oda helyezem. És eltörlöm őket a föld színéről. Az Isten ránk is ezt mondhatja, testvérek, ha nem töltjük be azt, amiért ő ide helyezett minket. A küldetésünk, hogy az evangéliumot hirdessük. És hívjuk az embereket a megtérésre, a Krisztus követésére. A kegyelmet hirdessük az embereknek, hogy Isten elfogad titeket a Krisztus drága vérért és áldozatáért. Megbocsát nektek, újra kész veletek közösségre lépni és megáldani benneteket, vezetni benneteket, boldogítani benneteket. Ha nem tesszük ezt, nem használunk se a népünknek, se Isten dicsőségére nem vagyunk, akkor mi értelme, hogy itt legyünk? Végül, testvérek, még azt kell fölelevenítenem, hogy nekünk meg kell tanulni egész egyházba gondolkozni, és ugyanakkor helyi gyülekezetben cselekedni. Ugye van egy ilyen mondás, ma Európai Unióban halljuk, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Hát meg kell tanulnunk ezt egy kicsit ugye mi egyházunkra is, hogy nekünk nem ez a gyülekezet pusztán, ami egyházunk, hanem ez a gyülekezet beleágyazódik egy nagyobb egészbe, magyarországi református egyházba. 1400, nem tudom körülbelül mennyi gyülekezetünk van. Mi csak egy vagyunk, és ezek között is csak egy, úgymond az egyik kis gyülekezet vagyunk, a magunk 200 tagjával. Nem vagyunk nagy gyülekezet. Na, vannak olyan gyülekezetek, ahol vannak 5000-en, azt ennyien sincsenek a templomban, az egy más kérdés. De testvérek, meg kell látnunk, hogy mi egy nagyobb egészbe vagyunk benne, és ugyanakkor, de ezért a nagyobb egészén nem tudunk különösebben föllépni, mi csak helyileg tudunk, a gyülekezetünkért tudunk valamit tenni, és ha a gyülekezetünkért teszünk valamit, akkor az egészért teszünk valamit. Egy kicsit az egésznek az életéhez hozzájárulunk. Ezt vegyétek a szívetekre, és gondoljátok ezt meg. No, az első alkalommal, amikor erről az egész témáról beszéltünk, testvérek, akkor elmondtam azt, hogy szükséges, hogy ragaszkodjunk a mi hitelveinkhez. Ez az első, amit mondtam, hogy megtehetjük. Biblián nyugvó hitelveinkhez, amiket a hitvallásaink kifejtenek, ezeket megismerjük, ragaszkodjunk hozzájuk. A másik, amit elmondtam, hogy a gyülekezetünket rendszeresen lehet látogatni. Nem kell, de lehet látogatni. És ha látogatjuk, azzal is szolgáljuk a mi gyülekezetünket és az egész egyházunkat. És a harmadik, amit elmondtam, hogy a gyermekeinknek a hitoktatására oda kell figyelni. Úgy otthon, mint a gyülekezetbe, kihasználni azt, hogy velük megismertetni az Istennek az akaratát, a Krisztusnak az evangéliumát. Hitelveinkhez ragaszkodjunk, látogassuk a közösségünket rendszeresen, amennyire telik tőlünk, és a gyermekeinknek, unokáinknak, utódainknak a hitbeli neveltetéséről gondoskodjunk. Most még ehhez hármat szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy törekedjünk a szolgálatainkat teljesíteni. Vegyük komolyan, testvérek, hogy akik hiszünk az Úr Jézusban és követjük őt, ha ilyen emberek vagyunk már, akkor mi az Isten munkatársai vagyunk. Egyházunknak egyébként van egy erre vonatkozó tanítása és az egyetemes papságról szóló tanítása. Vagyis, hogy minden ember, minden hívő ember Isten szolgálja. Isten szolgálja. Vagyis nem csak azok tehetnek valamit az egyházunkért, akik lelkészek, vagy presbiterek, gondnokok, hanem minden egyes hívő református ember. Mindenkire adott az Isten mindenkinek valami kegyelmi ajándékot, valami karizmát, hogy te ezzel a kegyelmi ajándékkal szolgáld azt a gyülekezetet, ahova én téged állítottalak. Sokféle kegyelmi ajándék van felsorolva a Bibliába, lehet, hogy még azon kívül is vannak kegyelmi ajándékok, amiket a mai időkre ad Isten. Meg kell találnunk, hogy nekem, ha én Jézus követője vagyok, hívő ember vagyok, mi a szolgálatom a gyülekezetben. Lehet, hogy nagyon egyszerű szolgálat, lehet, hogy egy kicsit összetettebb szolgálat, lehet, hogy csak egy söprögetés, lehet, hogy csak egy pohár elmosogatása, lehet, hogy valakinek a meglátogatása, lehet, hogy valakinek a lelki gondozása, vagy valakiknek a lelki gondozása, lehet, hogy éppen igét kell magyaráznom, igét kell hirdetnem, lehet, hogy hívogatnom kell, lehet, nem tudom, mit kell csinálni. Valamit szolgálatunk van, testvérek, ha az Úr gyermekei lettünk. Olyan nincs, hogy valaki az Úr gyermeke, és ő neki nem kell semmit se csinálnia a lelki testvéreiért, az Úr gyülekezetért, amiből őt az Isten beleépítette, mint egy követ az épületbe. Ott valamit cselekednünk kell. És tényleg nem kell itt valami nagy dologra gondolnunk, imádkoznunk kell, hogy megtaláljuk azt a kis feladatot, ami a mi részünk, és abban a feladatban, testvérek, amit megláttunk, fölfedeztünk, abban a feladatban, hogy hűségesen benne kell állnunk. Mostan ez minden egyes feladatra igaz, ez a hűség, ez a kitartás, ez az álhatatosság abban a szolgálatban, testvérek. Ez nagyon fontos. Ha az a mosogatás, akkor az. Ha az a takarítás, akkor az. Ha az két fűszálnak a keresztbetétele, akkor az. De legyünk benne álhatatosak. Ha az imádkozás otthon valakinek, mert már nem tud mit csinálni, de legyen álhatatos abban. Nem, hogy egyszer belekapunk, aztán utána visszaestünk, és nem csináljuk tovább. Tartsunk ki benne. És törekedjünk, hogy ezeket a mi szolgálatainkat tényleg ne a magunk dicsőségéért végezzük, testvérek, mert ez egy katasztrófa, amikor egy hívő ember úgymond álhatatosan a saját maga dicsőségéért csinálja a gyülekezetben azt a szolgálatot, amit éppen csinál. Na, hogy engem lássanak az emberek, hogy ez milyen nagyszerű gyerek, vagy nő, vagy ember. Mint a egyik gyülekezetben látom az emléktáblát, mindig elmondom ezt a példát, hogy ki volt írva, hogy ezt a templomot építették, ekkora betűke volt, Horthy Miklós kormányzósága alatt, akkor alatta ekkora betűke volt kírva, hogy kicsoda, nem tudom én, kicsoda, és alatta még a Horthy betűinél is kisebb betűkkel Isten dicsőségére. Mert nyilván nem az Isten dicsőségére készült, hanem az illető a saját dicsőségére. Nagyszerű dolgot csinált, mert templomot építetett, de az a szolgálat elvégezte csak rossz célból. Ne így szolgáljunk, testvérek. Minket lássanak, aztán nem látnak, nem ismernek el, nem dicsérgetnek, nem veregetik a vállunkat, akkor mindjárt megsértődünk, aztán nem, akkor nem is csinálom. Legyünk álhatatosak, és Istenért szolgáljunk. Isten, ha emberekért szolgálnék, testvérek, már nem itt állnék ezen a szószéken. Nem tudom, hol lennék, de valószínűleg nem itt. Szolgáljunk, testvérek, hűségesen, álhatatosan abban, amit megmutat nekünk az Úr, és legyünk abban az Isten végezzük azt az Isten dicsőségéért. A másik dolog, amit szeretnék most a szívetekre helyezni, hogy hordozzuk az anyagi terheinket. Hordozzuk az anyagi terheinket. Manapság, testvérek, ez egy kényes kérdés, de tudnunk kell, hogy mint minden szervezet élete, az egyháznak az élete is pénzt is igényel. Nem élhet a gyülekezet, az egyház anyagi átér nélkül ebbe a világba, testvérek. Gyülekezeteink legnagyobb része, ugye nem is vállalkozhatunk, de hát vannak olyan gyülekezetek, akik vállalkozásból élnek. Tehát építkeznek valamit, és vagy már örököltek, vagy visszakaptak épületeket, és akkor azokat kiadják bérbe. És a gyülekezetben, a templomban nincsenek emberek, de a lelkész és az úgy él, mint Marci Hevesen, és a templom is szép, és minden rendben van, és minden csodálatos, csak éppen bibliaórán vannak ketten, a templomban meg mondjuk, hát lehet, hogy vannak 40-en, vagy 30-an vasárnap ünnepen. Hát ez így is lehet, de testvérek, nem ez a bibliai példa, hanem a bibliai példa az, hogy amit igényel az a gyülekezet, azt maguk a tagjai adják oda. Azt maguk a tagjai adják. Ezt tudják a testvérek, hogy van persejpénzünk, van egyházfenntartói járulékunk, van önkéntes adományra lehetőség, hogy aztán ki mennyit ad, az már mindenkinek legyen a saját dolga. És a saját szívünknek és a saját lelkünknek az állapotától függ egyébként, hogy mennyit fogunk adni. Aki szereti az Urat, és szereti az egyházát a gyülekezetén keresztül, az fogadni annak a gyülekezetnek. Az fogadni. Nem azért, hogy a gyülekezetnek jól menjen, hanem azért, hogy az a gyülekezet jól tudja képviselni a világban az evangéliumot, a nép közt, meg az Isten dicsőségére szolgáljon a léte. Ezért támogatjuk a helyi gyülekezetet. Testvérek, aki úgy van, hogy minél jobban szeretem az Urat, annál többet tudok adni. Annál szabadabb vagyok az adásra. Aki meg szereti a pénzt, az általában annál kevesebbet ad. De előttünk van a Bibliából az özvegy az, hogy ugye, aki minden vagyonát odaadta a templomba, amikor 2 fillért bedobta a persejbe. És Jézus mit mondott? Ez az asszony többet adott, mint azok, akik aranyserleget tettek be. Mert azok csak a vagyonuknak egy kis töredékét úgy odaadták, azt is úgy, hogy lássák őket az emberek. El is vették a dicséretüket, mondja Jézus. De ez az özvegyasszony, aki 2 fillért tett, 2 kis részpénzecske beleteszi, alig szégyelve, vagy nem tudom, az mindenkinél többet adott, mert mindenét odaadta, mondja Jézus. Mert rábízta magát az Úrra az anyagi gondviselés tekintetében is. Nem tudom, testvérek, mindenki fontolja meg, hogy mint dolgozik, és mennyi pénzt tud az Úr ügyére adni egy gyülekezetben. Lássuk ezt, és vizsgáljuk meg azért ezt a kérdést újra meg újra, hogy mert... Na, úgy vagyunk ezzel, testvérek, hogy ez a világ, ugye az életünk itt elég nehéz, és egyre nehezebb. És egyre inkább nyomják a fejünkbe ezt a pénzközpontú, anyagi központú ideológiát, és gondolatokat, és szellemiséget, és egyszerűen még akik talán korábban bőkezűbbek is voltak, és a gyülekezetet, az Úr ügyét, a Krisztus evangélium ügyét támogatták, és lehet, hogy végül odaszorulnak, hogy na, hát most már nem adunk annyit, és egyre inkább lecsökkentjük ezeket az adományokat. Gondolkozzatok ezen, és vizsgáljátok felül, hogy nem vett erőt rajtatok esetleg az aggodalmaskodás, mi lesz holnap, hogy fogok megélni. Bízzatok az Úrban, hogy meg fog benneteket áldani, és gondoskodni fog rólatok. Arról az özvegyasszonyról is biztosan gondoskodott a jövőben. Biztosan. Akik az Úrban bíznak, azoknak nem kell aggodalmaskodniuk az anyagiak felől. Van Amerikában egyébként egy mozgalom, úgy hívják, hogy volt sáfársági mozgalom, azt a bibliai igazságot hangsúlyoztak, hogy minden hívő ember csak sáfár. Semmi nem a miénk. Ez volt, hogy sáfár az volt, akire rábízta a gazda az ő összes vagyonát szinte, és az kezelte. Azt mondták ezek a hívő emberek, hogy mi sáfárok vagyunk, és a vagyonunk, amink van, nem a miénk, azt az Úr bízta ránk. Azért is, hogy megéljünk belőle, tisztességesen, de azért is, hogy az ő ügyét, az ő országának az épülését, az evangélium hirdetését, a misszió ügyét támogassuk ebben a gyülekezetben, és hadd végezze az egyre jobban, egyre hatásosabban a környezetében a Krisztus személyét. Ezeket így fölvetem, ezeket a gondolatokat, testvérek, hogy gondolkozzatok ezen, és vizsgáljátok magatokat az Úr előtt, hogy mint van ez a dolog a ti életetekben? Tudjátok-e megnyitni a kezeteket és az Úrnak és az Úr ügyének, az Úr dicsőségének támogatására fordítani valamit? Egyébként, amikor megyünk ki a templomból, ugye ott van mellettünk a persej, ugye ezt úgy szoktuk nevezni, hogy a hála áldozatunk. A hála áldozatunk. A persej, ez azért van odatéve, hogy... Az Úrtól kapunk az igehirdetésben lelki üzeneteket, lelki támogatás, lelki erőt, békességet, hogy valahogy a hálánkat kézzelfogható módon is kifejezzük. Ha valaki nem ad, vagy nem, mondjuk így, hogy hálátlan. Hát lehet valakinek ezt kell mondani, hogy hát hálátlan vagy. De lehet, hogy valaki nem hálátlan, csak keveset tud tenni. A lényeg, hogy valahogy vizsgáljuk ezt, hogy hála áldozat ez, amit én beteszek. Vagy odaadok, vagy rábízok valakire. Legyen hála áldozat. A jókedvű, hálás adakozót szereti és megáldja az Isten, mondta ugye ezt az ígéretet nekünk az Úr a Bibliában. Végül a harmadik dolog, amit szeretnék most a szívetekre helyezni, tehát végezzük hűségesen a szolgálatunkat, hordozzuk a gyülekezetünknek anyagi terheit, hogy az betölthesse jobban a maga küldetését. A harmadik, hogy imádkozzunk a mi gyülekezetünkért. Imádkozzunk, testvérek, nagyon fontos ezt a teendőt gyakorolnunk hűségesen, mert ígéreteink vannak erre. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Lelkileg is, testileg is. Könyörögjetek egymásért, az Úr ügyéért, és a világban máshol is zajló evangelizációs szolgálatokért. Mindjárt hallani fogunk egy kedves testvérünket, ők is egy szolgálatban állnak ebben az országban, hogy kicsit beszámol róla majd, hogy mi ez a szolgálat, és testvérek, nagyon fontos, hogy könyörögjünk ezekért az evangéliumi szolgálatokért és munkákért. Amikor jövünk a templomba, hogy jusson eszünkbe, hogy hova jövünk, hogy ott az ige fog szólni, hogy imádkozzatok értem is. A Pál apostol is mondta, hogy imádkozzatok értem, hogy adassék szó a számnak megnyitás. Akkor hát gondoljatok rám is, ha szabad kérnem. Gondoljatok a gyerekmunkásokra, akik itt hirdetik az igét a gyerekeknek. Hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, több csoportba. Adassék nekik is szó. Misszionáriusokat ismerünk, imádkozzatok azokért is. Látjátok a sok beteget közöttünk, imádkozzatok őértük is, hordozzátok őket. Jó, hogyha egymással le tudunk állni egy kicsit Isten tisztelet után beszélgetni, itt van erre lehetőségünk. Beszélgessünk, kérdezgessünk egymástól valamit, ne csak álljunk, mint a sült hal. Hanem kérdezgessük egymást, próbáljunk kapcsolatot létesíteni egymást, mi van veled, hogy vagy? Hát nem tudok rólad semmit, még a nevedet se tudom. Hát hogy imádkozhatnék érted? És ha megtudunk valamit, testvérek, akkor legyen az, hogy én akkor imádkozom azért az emberért. Látom, hogy ilyen nehézségekkel, olyan nehézségekkel küzd valaki. Hát hordozlak téged imádságomban. Lehet nem áll melletted senki, nem támogat senki, de én melletted leszek, és hordozlak téged az Úr előtt. Imádkozzatok azért, hogy a gyülekezetünk tagjai, az egésze épüljön, és legyen az Isten dicsőségére és az embertársaink javára. Drága ígéreteket forgassatok a szívetekben, és ezekre álljatok az ima tekintetében. Aki kér, az kap, mondta Jézus. Aki zörget, annak megnyittatik. Szeretném befejezni most, testvérek, onnan indultunk el, hogy mit tehetek egyházamért, és szerettem volna itten felvillantani néhány dolgot előttetek. Lehetne ezekről még sokat és részletesebben is beszélni, most már nincs erre alkalom és szükségtelen is, mert azt gondolom, hogy értitek, hogy nagyjából mire gondolok. De mielőtt befejezném, kérdezzétek meg még magatokat, hogy ezt a református egyházat vagy református gyülekezetet a magatokénak érzitek? Az a kérdés, mit tehetek egyházamért? A magatokénak érzitek? Valamelyik nap vettem egy könyvet, nagyon megtetszett Gárdonyi Gézának a könyve, az a címe az Én falum. Nagyon-nagyon jó kis könyv, ajánlom mindenkinek olvasgatásra. Az Én falum. Arról a faluról ír, ahol tanító volt, és mennyi kedvesség, mennyi szeretet járja át a szavait, amikor emlékezik arra a tájra, az ott élő emberekre, a kisgyerekekre, akiket taníthatott, a szokásokra, a fákra, a virágokra, az állatokra. Szinte olyan az a könyv, hogy lehetetlen úgy letenni. Inkább gyerekeknek íródott, de felnőtt is, ember is, még én is úgy haszonnal forgattam. És szerette azt a falut, és mindent megtett tanítóként annak az épülésért és felvirágoztatásáért. Ez a kérdés, hogy ilyen értelemben te a magadénak érzed ezt a mi gyülekezetünket, ezt a mi egyházunkat, testvérek. Ki tudod mondani, hogy ez a református egyház, amelyik itt él évszázadok óta folyamatosan az Isten végtelen irgalmasságából az én egyházam? Mert ide hoztak kisgyerekkorba a szüleim megkeresztelni. Ide hoztak hitoktatni, itt tanultam a Bibliát, lehet, hogy nem ebbe a gyülekezetbe máshol, de ebben az egyházban. Itt szólított meg Isten, itt tanítgatott az ő megismerésére, itt erősít a hitemben, itt találtam a lelki testvéreket, akikkel együtt úrvacsorázhatok. Itt oldódnak a lelki bajaim, a családi problémáim. Ennek az egyháznak a régi hitvallásai kifejezik az én hitemet is, ami a szívemben van. Itt éneklem a régi-régi zsoltárokat, melyek üzenete, drága bibliai üzenet. Ez az én egyházam is, és hálás vagyok, hogy ide helyezett az Isten engemet, és tudom azt, hogy nem tudom megmagyarázni, de tudom, hogy itt lüktet bennem ez az egyház. Itt van a szívemben a történelmével, a vértanúival, a hitvallásaival, a lenyűgöző bibliai megalapozottságú hitigasságaival, a maga egyszerű, fehér, mégis méltóságteljes hangulatú kis vagy nagyobb templomaival, a zsindelyes fatornyaival, ősi énekeivel, egyszerű értelmes parasztnépeivel, vagy éppen kiművelt értelmiségi rétegével. Itt van. Valahol itt van bennem ez az egész. És minden szeplője, és minden nyomorúsága ellenére is, amiket szívből fájlalok, és amik ellen küzdök, ez az én gyülekezetem, és az én egyházam. Amit vállalok a maga elesettségében is, mint ahogy Isten is vállalta az ő népét az elesettségében is. Jézus is vállalta az ő tanítványait a maguk elesettségében és nyomorúságában is. Noha minden megtettek, Isten is, meg a Krisztus is azért, hogy az ő népe kijöjjön ebből a sokféle nyomorúságából és hitet. Tehát így vállalom én, mert nem tehetem meg, hogy innen kilépek és elmegyek máshova. Lehet, hogy vannak ebben az országban ilyen-olyan új gyülekezetek, amik tetszetősebbek, amik biblikusabbnak látszanak, amik jobbnak tűnnek, ahol jobb a hangulat, de én nem megyek innen el. Már csak azért se, mert amikor én konfirmáltam, akkor egy fogadalmat tettem az élő Istennek a színe előtt, és a gyülekezetnek a színe előtt. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy református keresztény anyaszentegyházunknak holtig, hűséges, engedelmes és áldozatkész hívei lesztek? Ez a konfirmációi kérdésünk. És azt mondtuk rá, igen. Sokan legyintenek már erre a fogadalomra, és valahol, mit tudom én, hol vannak. De én nem tehetem meg, hogy az Isten előtt tett fogadalmamat csak így fölrugom. Én lelkész vagyok, és itt szolgálok közöttetek. Amikor lelkészletem, ezt fogadtam az Isten előtt, hogy Isten igéjét hit elveink szerint tanítom. Az általam igaznak ismert református vallást sem félelemből, sem adományért, se világi gazdagságért, sem más egyéb tekintélyekért meg nem tagadom. Ezt én tudom, és ezt komolyan is veszem, ezt a fogadalmat, testvérek. Köt az esküm, de ezen túl szeretem is ezt az egyházat. Mondom, a szépségeivel és a nyomorúságaival együtt. És nem mehetek el innen. Tudom, hívogatnak, testvérek. Hívogatnak, és másutt is örömmel látnának, de nem megyek el innen. Mert Isten tudom, hogy ide helyezett engem. És tényleg ez a kérdés a számotokra, hogy tudjátok-e vállalni a főnixet, a maga tűzben égő, de el nem égő állapotában is, emlékeztek a címerünkre. Tudom-e vállalni? Vagy fogom magam, s lelépek innen? Leléphetsz a házasságodból? Azért, mert a feleséged megöregedett, megcsúnyult egy kicsit, már nem olyan karcsú, már nem olyan fit, na akkor lelépek mellőle, ugye, mert vannak nálánál jobbak is. Hát, hogy fogadtam valamit az Isten előtt, hát az egy mellékes kérdés. Ha én itt elköteleztem magam az én társam mellett, és szeretem őt a maga gyengeségében, betegségében, ugye, és már nem olyan nagy szépségében, ő is szeret engem a magam elesettségében, és nem olyan nagy szépségében, de ez most más kérdés, nem mehetek el mellőle. Hát szeretem őt. Hát így vagy, testvérem, te a gyülekezetünkkel, az egyházunkkal, hogy szeretem nyomorúságában is. És mindent megteszek, hogy ne maradjon olyan. Mindent megteszek, ami rajta már, hogy ez a gyülekezet, ez az egyház ne maradjon. A tiédnek tekinted? És talán még azokhoz is szólnék egy gondolatot, akik nem ebbe az egyházba születtek, úgymond. Mert vannak olyanok, akik csak úgy a mai világban tudjátok, hogy van, hogy valahol úgy fölcseperedtek, aztán egyszer csak idejöttek. Én örülök mindenkinek, aki csak úgy idejön közénk. És szerintem mindjárt örülünk mindenkinek, aki csak úgy idejön közénk, és annak örülünk még jobban, hogy itt hallhatja az Istennek az üzenetét, és hallhatja a Krisztus evangéliumát, és reméljük, hogy Isten munkálkodik benne a lelkát, és újjászüli, és megtér, és örök életet talál, és áldásokat nyer közöttünk. Reméljük, és dicsérjük az Urat, hogy így is van. De tőletek kérdezem, akik nem tudjátok a gyülekezetünket, vagy egyházunkat annyira magatokénak érezni. Nem gondoljátok, hogy el kellene kötelezni magatokat? Hogy igen, ez az enyém. Én itt leteszem a voksomat. És én vállalom az itt élő Isten népét. Egyértelműen és világosan. Nem csak azért jövök ide, hogy mer itt jó lenni, meg ismerem az embereket, meg áldásokat nyerek, de jó, aztán elvonulok innen, hanem elkötelezem magam, és a magaménak vallom. Utólag jöttem, de a magaménak vallom. Akik meg itt születtek, mi meg örömmel fogadunk mindenkit, aki így jön ide közénk. Segítsen minket az Úr, testvéreim, hogy tudjunk tenni az egyházunkért, de ne csak az egyházunkért gyülekezet, hanem azért, hogy teljesíthesse az küldetését, ami gyülekezetünk is, egyházunk is. Legyen embertársaink, magyar embertársaink javára, és legyen valahogyan az Istennek a dicsőségére a léte, és értelmes legyen a léte így módon. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te mindent megtettél a te egyházadért, amely itt van ebben a világban, szétszórtan, de itt van a mi gyülekezetünkben is. Köszönjük, hogy meghaltál érettünk, és föltámadtál. És áldunk azért, mert drága véred által megváltottál minket. Kiengesztelted irántunk az atyát, és most már ingyen bűnbocsánatot és örök életet kapunk tőle. Segíts, hogy egytől egyig megtért emberek lehessünk, akik élnek ezzel a drága kegyelemmel, és élnek az üdvösséggel, és a szívüket, a lelküket odaadják neked, és odaadják az atyának. Segíts, Uram, bennünket, hogy igazi, újjászületett, megtért református keresztjének lehessünk, akik tesznek a gyülekezetükért az említett dolgokat is, és még ezen túl is, amit te az ígében mutatsz. Segíts minket, hogy tudjunk tenni a te népedért, a mi lelki testvéreinkért ebben a gyülekezetben és ebben az egyházban. És nagyon kérünk téged, Urunk, hogy ebben a nagy elesettségében, ami egyházunkat, valójában te építsd meg. Ha minket akarsz használni, íme itt vagyunk, de elismerve azt, hogy egyedül te tudsz itt csodát tenni. Kérünk téged, hogy ragadd ki a lelkészeinket, egyháztagjainkat, egyházi vezetőinket abból a nyomorúságból, amiben belezuhantunk. Látod, hogy nem tudjuk betölteni igazán a küldetésünket. Nem tudunk ennek a népnek a javára lenni, és nem tudunk a te dicsőségedre szolgálni sem sok helyen és sok tekintetben. És csodálkozunk, Urunk, hogy még nem söpörtél el minket, mint akiknek értelmetlen az itt léte. Ó, könyörülj meg ezen az egyházon, Urunk, és hajolj le, hirdettesd az evangéliumot. Erősítsd meg az istenfélő, hívő embereket, akár lelkész, akár presbiter, akár egyszerű gyülekezeti tag. Erősíts meg minket, Urunk, és nevelj minket a hitben, az ismeretben, a kegyes életnek a gyakorlásában, a szent életben. Kérünk, hogy légy segítségül nékünk, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket saját gyülekezetünkben és saját egyházunkban is. Köszönjük néked, hogy mindezekre tanítottál minket, és kérünk, hogy te taníts, és te vezess minket tovább az igazságnak a keskeny útján. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünk minden kedves tagját, a betegeinket hozzuk eléd, a gyengélkedő testvéreinket. Kérünk, légy közel hozzájuk, és erősítsd meg, állíts talpra őket, ha lehetséges, de a szívüket vonj magadhoz közel. Kérünk téged azokért, akik ma is itt vannak közöttünk, és hallhatjuk az ő bizonyságtételüket. Kérünk, áld meg az ő életüket, az ő szolgálatukat is. Kérünk téged arra, hogy légy a gyermekeket vállaló és ennek nehézségeivel küzdő szülőkkel, nagyszülőkkel. Kérünk, hogy erősítsd meg, és adj nekik bölcsességet, hogy bölcsen tudják nevelgetni a gyermekeiket, és hordozni az ő terhüket. Kérünk téged, Urunk, hogy tekints a mi népünkre, imádkozunk hozzád, hogy az alkalmatlan emberektől szabadítsd meg a mi népünket, Urunk. Nem tudunk mást kérni, és emellett csak azt tudjuk még, hogy adj istenfélő vezetőket a társadalom minden szintjére. Kérünk, hogy hozzál elő ilyen embereket, és áld meg a mi népünket ezzel minden érdeme ellenére. Köszönjük néked, hogy bizalommal helyezhetjük magunkat, és mindezeket a dolgokat a te hatalmas kezedre. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tudd meg, hogy mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az ő egyháza, ami az igazság oszlopa és alapja. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Tibor, légy szíves egy kicsit nyitva adni az ajtót. És még a hirdetések előtt szeretném, hogy hallgassuk meg dr. Hamar Norbert testvérünket, aki a Gedeon Társaságnak a területi vezetője, és szeretné egy pár percben megismertetni a testvérekkel ezt a szolgálatot, és bevonni egy kicsit ennek a szolgálatnak a segítésébe, támogatásába azokat, akiket erre a szolgálatra indít közöttünk az Úr. Hallgassuk meg szeretettel!
Kolumbiában történt, hogy egy ember beült a kis teherautójába, és elindult, hogy leszámoljon ellenségével, haragosával. Hosszú volt az út, és közben zakatolt a fejében, hogy megölöm, megölöm. Aztán estére kelve megállt egy útszéli panzióban, és szobát foglalt. Fölment a szobájába, és zaklatott volt, nyugtalan volt, jászkelt, és találta az asztalon egy könyvet. Elkezdte olvasni, lapozgatni, aztán másnap reggel kifizette a szobáját, és elindult. A takarító személyzet, amikor bement a szobájába, akkor a következőket látta. A könyv ki volt nyitva, és ez a könyv egy Biblia volt. Ki volt nyitva, a Róma 12-19 alá is volt húzva, ne álljatok bosszút magatokért, enyém a bosszúállás, majd én megfizetek, ezt mondja az Úr. A Biblia mellett volt egy kis cédula is, amire a következő szöveg volt írva. Ez a könyv két ember életét mentette meg, az enyémet és a haragosomét. És mellé volt téve a pisztolya is. Milyen jó, hogy abban a szállodában volt egy Biblia, ami életet menthetett meg. És milyen jó, hogy a világ nagyon-nagyon sok szállodájában ott lehetnek a Bibliák, és olvashatják azok, akik különböző szándékkal, különböző élethelyzetben kerülnek szállodákban. Olyan sok bizonyságtétel van arról, hogy házasságtörés szándékával mennek szállodába, és közben találkoznak az Isten igéjével, és megállítja őket, és visszaküldi a családjukba az illetőket. Vagy akik öngyilkosok akarnak lenni, és az utolsó pillanatban elkezdik lapozgatni, és megállítja őket Isten igéje, és visszasegíti őket az életbe. Milyen jó, hogy lehetnek ilyen bibliák ott, ahol az emberek találkozhatnak Isten igéjével. Az a kolumbiai szállodában lévő kis biblia, az egy Gedeon biblia volt. Hadd szóljak erről a társaságról néhány szót. Több mint 100 évvel ezelőtt, 1898-ban alakult ez a társaság, és ma már 187 országban több mint 200 ezer gedeonita terjeszti az Isten igéjét az élet 5 területén. A szállodákról, panzióktól szóltam már. A következő nagy terület a kórházak, öreg otthonok, rendelőintézetek, várótermei, ahol ilyen nagy alakú, nagyon jól olvasható Bibliát helyezhetünk el minden ágynál, vagy esetleg kórtermekbe, ahogy az lehetőségünk erre adódik. A következő területek az iskolák, ahol kis méretű, de még olvasható új szövetséget adhatunk kézbe diákoknak, középiskolában, általános iskola felső osztályában, egyetemeken, és ugyanezeket a kis bibliákat oszthatjuk a katonaságnál is, és a börtönökben is. Ahhoz, hogy a 187 országban ez a szolgálat valóban jól szervezett legyen, és ne ütközön különböző kulturális, politikai és egyéb akadályba, ehhez egy nagyon jól átgondolt, megimádkozott szabálya, rendszerre van szükség, és sokszor szigorú szabályokra is, azért, hogy ez tényleg az Isten dicsőségét szolgálhassa. Így dolgozunk mi is, így szolgálunk mi is Magyarországon is. Ha egy számot mondok, hogy egy héten belül ma a Gedeon Társaság 1.200.000 Bibliát ad kézbe és helyezel, akkor ez a szám megdöbbenthet bennünket. És talán kérdezhetjük is, hogy van ennek eredménye? Van ennek értelme? Igen, van. Egyrészt ígéretünk van a Bibliában erre. Az Ézsaiás 55:10-ben ezt olvashatjuk. Mint ahogy az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsőzővé teszi azt, magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, így szól az Úr. Elvégzi célját, amiért küldtem. Véghez viszi, amit akarok. Egyszer Kecskeméten, néhány évvel ezelőtt, egy ugyanilyen gyülekezeti bemutatkozáson szolgálhattam, és az istentisztelet után egy középkorú hölgy megszólított. És mondja nekem, hogy az orgováni gyülekezet tagja, de az ő életét egy ilyen kis Biblia indította el az Isten felé. Hogy történt ez? Valamelyik lánya, a két lánya közül az egyik kapott valamikor az iskolában egy ilyen kis Bibliát. Hazavitte, és mindenki azt mondta, hogy de szép kis ajándék, és fölrakták a könyvespolcra. Aztán évekkel később a kisebbik lánya elment egy hittanús táborba, és azt mondta az édesanyja, hogy te kislányom, vidd ezt magaddal, biztosan hasznát veszed. Hazajött a táborból a kislány, és azt mondta édesanyjának, hogy te anya, itt az utolsó lapon van egy ilyen kis nyilatkozat, hogy én XY elfogadom Jézus Krisztust személyes megváltónak. Én ezt kitöltöttem a te nevedre. Az édesanyja meghökkent, de elkezdte olvasni. Elkezdte lapozgatni. És ahogy mondta, hogy valami fantasztikus békesség áradt az olvasott szövegből. Nem értett mindent, de egyre inkább érezte, hogy ez valami más, mint amivel eddig találkozott. Még soha életében azelőtt nem volt Biblia a kezében. És aztán találkozott hívő testvérekkel, akik elsegítették az orgoványi gyülekezetbe. Ott megtért. És ma az orgoványi gyülekezetnek egy nagyon hűséges, aktív gyülekezeti tagja, és nem csak ő, hanem a lánya is. Kik a gedeoniták? A gedeoniták újjászületett férfiak, akik valamelyik evangéliumi egyháznak rendes tagjai, akik diplomás szakemberek, vagy vállalkozó üzletemberek, akiknek van lehetőségük arra, hogy a Biblia terjesztés szolgálatát vállalják. De mint ahogy az élet minden területén, a férfiak csak akkor tudnak eredményesek lenni, ha a feleségeik mellett vannak, ezért a társaságnak van egy női tagozata is, a feleségek tagozata, a segítők, akik imádsággal, szeretetükkel segítik férjeiket ebben a szolgálatban. És ők azok, akik a kórházakban a gedeonitákkal együtt osztják és helyezik el a kórtermekben a Bibliákat, és ők azok, akik a nővéreknek és az orvosoknak és a kórházi személyzetnek adhatják kézbe ezt a nagyon kedves ajándékot, egy fehér borítású kis új szövetséget. Mi a célja a Gedeon társaságnak? Jézus Krisztushoz segíteni embereket, hogy lehessünk a gyülekezetek kinyújtott karjai, hogy elérhessünk olyan embereket is, akiket a gyülekezetek nehezen vagy egyáltalán nem érnek el. Amikor egy gyülekezetben bemutatkozhatunk, és mondhatunk a szolgálatunkról néhány szót, akkor először is megköszönjük azt, hogy ez a lehetőség fennállhat. És én is őszintén köszönöm nagy tiszteletű úrnak, hogy itt lehetek, és nektek is testvéreim, hogy meghallgattok. De három konkrét dolgot szeretnék kérni még. Az egyik az, hogy új tagokra van szükségünk. Szegeden csak néhányan vannak, akik ezt a szolgálatot végzik. Kácsor Norbertnak hívják az elnöküket, és néhányan itt is vannak a gyülekezetben most ezen a szolgálatunkon. De Szeged nagyon nagy város. Óriási lehetőségek vannak iskolákban, kórházakban, klinikákban, börtönben, katonaságnál osztani, terjeszteni az Isten igéjét. Én azt szeretném kérni, hogyha valaki erre indítatást érez, akkor keressen meg bennünket. Nagyon nagy szükségünk van, hogy új tagok, vagy akár új csoport is létesülhessen Szegeden. Másodszor azt kérjük, hogy az imádságaitokat kérjük, hogy ez a szolgálat eredményes lehessen az Isten dicsőségére. Azért, hogy az ajtók megnyílhassanak, és a nyitott ajtók benne záródjanak. Mi kecskemétiek tapasztalatból tudjuk, hogy ez egy olyan fantasztikus ajándék, hogy ajtók nyithatnak meg, és éppen mostan 17 éves működésünk után volt egyetlen egy iskola Kecskeméten, amelyik zárva tartotta előttünk a kapuit, és idén megnyílt az is. Imádságaitokat kérjük, hogy valóban örömmel és szolgálatként, alázattal tudjuk terjeszteni azt, ami a legtöbbet jelenthet minden ember számára. És kérünk még valamit, hogyha erre lehetőségetek van, akkor adományaitokkal támogassátok ezt a szolgálatot. Mi azt tudjuk garantálni, hogy minden egyes adomány forint új Biblia vásárlásra fordítatik. A szervezetnek a működését a tagdíjak fedezik. Végül Süvegesné testvérünknek a bizonyságtételét szeretném még röviden elmondani. Ő 32 évet dolgozott egészségügyben. Belefáradt, és az egészsége is ráment. Nagyon beteg lett. Ő érezte is. Hosszan tartott a kivizsgálás, de végül is kijött az, hogy rák, többszörös áttétellel. És ha valaki tudta, akkor ő nagyon jól tudta, hogy életveszélyben van. Befeküdt a Kecskeméti megyei kórházba, és elkezdődött a kemoterápia. És ott a kórteremben találkozott ezzel a Bibliával. Az ő kezében se volt még korábban Biblia. Elkezdte olvasni, és valami reménysugár felcsillant előtte. Aztán a kemoterápiát az őssej beültetés és a steril szoba követte, egy hónapon keresztül bezártan, de hogy írta és elmondta nekünk, a Biblia már nála volt. Aztán a férje váratlanul beteg lett, meghalt, a temetésére se tudott elmenni a steril szobába, a fogsága miatt a leányai temették el. A kezelés után hazament az üres kongó lakásba, és ahogy mondja, hogy rettegett is, félt is, és akkor újra a Bibliáját vette elő. És aztán elkerült, megismerve más hívő embereket, elkerült egyszer a kecskeméti gyülekezet Emmaus házába, egy gyülekezet hétre, ahol átadta az ő lelkét, az ő egész lényét Jézus Krisztusnak, elfogadta személyes megváltójának, és azt a bizonyságtételt mondta el, én nem tudom, hogy meddig fogok élni, de azt tudom, hogy az életem értelmet kapott Jézus Krisztusban, és azt tudom, hogy amíg élek, őt dicsőítem, és aztán örökre. A mi társaságunk így lehet a gyülekezetek kinyújtott karjai, a mi szolgálatunk, így nyerhetünk meg olyan embereket Jézus Krisztus számára, akik másképp talán nem is ismerhették volna meg. A mi dolgunk az, hogy elhelyezzük a Bibliát, kézbe adjuk, és imádkozunk azért, hogy az Isten szent lelke munkálkodhassék. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük ezeket a szavakat.
bizonyságtételt, és
elhelyeztünk ott a kijáratnál egy kis külön persejt, ott, ahol az énekeskönyvek szoktak lenni. Ott lesz egy pár vasárnapon keresztül. Ha valaki szeretné ezt a Biblia kiadást és Biblia terjesztő szolgálatot támogatni, akkor oda tehet be egy valami adományt, amit jónak lát erre a célra. Aztán majd azt átadjuk a Gedeon társaságnak, amikor eljött az ideje. Isten áldását kívánjuk tényleg erre a munkára, és talán még az is egy külön apropója ennek, hogy a Biblia éve van. Most ugye ezt sokfelől halljuk, ami egy jó kezdeményezés volt. Hát valamivel mi is hozzájárulhatunk ehhez a jó kezdeményezéshez. Testvérek, a hirdetések közül, amit fontos, hogy a jövő héten megtartjuk már a gyülekezeti alkalmainkat, és egy külön alkalmat szeretnék hirdetni. Április 6-án délután 4 órakor női délutánunk lesz. A címe az Otthon illata. Különbözők vagyunk, céljaink is mások, és vannak rózsakarrierek és ibolya hivatások, mondta Füle Lajos. Hát ehhez kapcsolódna ez a csendes nap. Az asszonyokat szeretettel és a nőket, lányokat szeretettel várjuk, tehát április 6-án délután 4 órára. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 384. énekünket, 384. Ennek énekeljük el a kijelölt verseit, az első 4, valamint a 7. és 8. versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.
áldás békességet kívánok.